Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet Isten igéjével. Áldott az Úristen, Izrael Istene, egyedül ő tud csodákat tenni. Áldott legyen dicső neve örökre, töltse be dicsősége az egész földet. Amen. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük 166. énekünk mind a négy versét. 166. énekünk első verse így kezdődik. Urunk Jézus, fordulj hozzánk, szent lelkedet ma töltsd ki ránk. Szerint való evangélium 8. fejezetéből olvasom, 8. fejezet 27-től 29-ig terjedő verseiből. Itt így szól hozzánk Isten igéje. Jézus pedig elindult tanítványaival együtt Cézárea Filippi falvaiba. Útközben megkérdezte tanítványaitól, kinek mondanak engem az emberek? Ők így feleltek. Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, ismét mások pedig egynek a próféták közül. Jézus tovább kérdezte őket, hát ti kinek mondotok engem? Péter így válaszolt neki, te vagy a Krisztus. Isten áldja meg az ő igéjét, igéjének hallgatását, és adja, hogy meg is tudjuk tartani mindazt, amit ő üzen a számunkra. Most ezért fennállva hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk Istenünk, ezen a téli fagyos reggelen megköszönjük neked azt, hogy elvezettél bennünket ide, hogy megőriztél bennünket az úton, adtál bátorságot, adtál erőt, és elhoztál bennünket ide a te házadba. Köszönjük neked, hogy áll ez a templom. Köszönjük neked, hogy fűtött templomban dicsérhetünk téged. Olyan sok hely van ebben az országban, ahol nem áll templom, vagy van templom, de nincsen lehetőség, hogy meleg legyen abban az épületben. És olyan sok hely van ebben az országban, ahol áll a templom, de nincsenek emberek, akik elmenjenek oda, hogy téged dicsérjenek és tiszteljenek. Köszönjük neked, hogy most itt mi lehetünk, hogy elhoztál bennünket ide. De azt is megvalljuk neked, és te látod azt, hogy néha, vagy talán gyakran úgy érezzük, hogy nem csak a kinti világ fagyos, hanem itt belül a lelkünkben is nagyon hideg van, mint hogyha egy jeges kéz szorítaná a szívünket. A gondjaink, a félelmeink, a betegségeink, vagy éppen a bűneink szorítása ez, vagy a magány szorítása, hogy készülünk karácsony ünnepére, de inkább a félelem van bennünk, mint az öröm, mert már előre tartunk attól, hogy hogyan fogunk majd ünnepelni egyedül. Urunk, ezért kérünk, hogy irgalmaz nekünk. És köszönjük azt, hogyha most nem érezzük ezt a szorítást, hogyha minden rendben van körülöttünk és bennünk, hogyha felszabadultan, nagy örömmel lehetünk itt és élhetjük a napjainkat. De akár így van, akár úgy, akár érezzük a jeges szorítást, akár nem, mindannyiunknak egyenként, külön-külön a te melegségedre van szükségünk, arra, hogy te melegítsd át a lelkünket, az életünket. Ezért kérünk, hogy küldd el a te lelkedet, és a te lelkednek a tüzénél tudjunk most is melegedni. Kérünk így, hogy áld meg a mi Isten tiszteletünket, annak minden részét, áld meg az igét, áld meg az úrvacsorát, amire készülhetünk, legyél jelen velünk a te szent lelked által. Amen. Igehirdetésre készülve a 171. dicséretünket énekeljük. 171. énekünk egyetlen verse így kezdődik. Megáll az Istennek igéje, és nem állhat senki ellene. Az ő szent lelke segítségű hívásával úgy, amint írva található a zsidókhoz írt levél első fejezetében, az első fejezet első 4 versében a következőképpen. Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a proféták által, ezekben a végső időkben a fiú által szólt hozzánk, akit örökösévé tett mindennek, aki által a világot teremtette. Ő Isten dicsőségének a kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget, aki miután minket bűneinktől megtisztított, a mennyei felség jobbjára ült, annyival feljebb való az angyaloknál, amennyivel külön nevet örökölt náluk. Foglaljuk el a helyünket, és úgy hallgassuk az Isten az igéhirdetést. Adventben várjuk Jézust. És amikor várunk valakit, akkor azért várjuk őt, mert vágyunk arra, hogy megérkezzen. Azért vágyunk arra, hogy megérkezzen, hogy velünk legyen, mert ismerjük. Ismerjük, akire várunk. Lehet várakozni ismeretlenre is, de akkor ebben a várakozásban inkább a kíváncsiság van bennünk. Hogyha olyan valakit várunk, akit ismerünk, akit szeretünk, akkor ezt a várakozást az öröm határozza meg. minél jobban ismerjük, minél jobban tudjuk, hogy kicsoda ő, minél jobban tudjuk, hogy mennyire jó vele lenni, annál jobban várjuk őt. Jézusra várunk. És ma, ezen a reggelen, ezen a délelőttön, az Isten igéje alapján az az áldott lehetőségünk van, hogy egy kicsit elgondolkozzunk, újra elgondolkozzunk azon, hogy kire is várunk, hogy ki ez a Jézus, akire adventben várakozunk. És nem csak úgy általánosságban gondoljuk ezt át, hanem úgy gondoljuk át, hogy kicsoda ő a mi számunkra személyesen. Abban a református gimnáziumban, ahol tanítottam egy alkalommal, hittanórán azt a szorgalmi feladatot adtam a diákoknak, hogy menjenek ki kettesével az utcára, és szólítsanak meg embereket, fiatalokat, időseket, teljesen véletlenszerűen, mutatkozzanak be nekik szépen, és aztán tegyék fel nekik a kérdést, hogy kicsoda az ő számára, akit megszólítottak, kicsoda az ő számára Jézus. És voltak, akik vállalkoztak erre a feladatra, elmentek és diktafonnal felvették a válaszokat, voltak persze, akik rögtön visszautasították őket, de sokan válaszoltak, és aztán ezeket a válaszokat a hittanórán meghallgattuk. Hallgattuk a válaszokat, sokszor érkeztek azok a bizonyos megszokott, sztereotíp válaszok arról, hogy ki is ez a Jézus. Lehetne sorolni, de talán nem is érdemes. Hallgattuk a válaszokat, néha bizony mosolyogtunk a válaszokon, néha szomorkodtunk azon, amit hallottunk. Néha pedig nagy-nagy örömmel hallgattuk, mert hangzott a bizonyságtétel, az, akit megszólítottak, Jézusról vallott, bizonyságot tett, a Jézusba vetett hitéről, hangzott a bizonyságtétel Budapesten, a nagyvárosban, a 21. században egy ismeretlentől, egy járókelőtől, háttérben az utca zajával. De miközben hallgattuk a válaszokat, az is megfogalmazódott bennünk, önkéntelenül is, hogy vajon, ha minket kérdezne valaki, akkor mit válaszolnánk? Kicsoda a számunkra Jézus? Az első ige szakaszban, amit felolvastam, Jézus is kérdez. Megkérdezi, hogy kinek mondják őt az emberek. És jönnek a válaszok, mint ahogy ma is sokféle választ kaphatunk erre a kérdésre. De aztán személyesen fordul a tanítványaihoz, és tovább kérdez. És ezt a kérdést teszi fel, hát ti kinek mondotok engem? És ez a fontos. Ez a fontos, hogy én kinek mondom őt. Kinek vallom őt, Jézust úgy, hogy aztán erre a vallomásra, erre a hitvallásra az egész életemet fel tudjam építeni. És Péter megfogalmazza a választ, megfogalmaz egy hitvallást, amikor azt mondja röviden arra a kérdésre, hogy kicsoda Jézus, az ő számára azt mondja, te vagy a Krisztus. És ezzel a hitvallással a legtöbbet mondja el, amit elmondhat Jézusról, a legtöbbet, amit lehet tudni vele és róla kapcsolatban. Érdekes, hogyha a keresztény hitvallásokra gondolunk, előttünk vannak a legismertebb hitvallások. A legrövidebb hitvallás nem az apostoli hitvallás, amit majd el is mondunk az úrvacsora vételekor, pedig nagyon tömören foglalja össze azt, amit Jézusról és Istenről tudhatunk. Még csak nem is az a legrövidebb hitvallás, amit az ős keresztjének azzal a bizonyos hallal jelképeztek egymásnak, ami annak a rövidítésnál volt, és annak a jelképe, hogy Jézus Krisztus, Isten fia, megváltó. Nem ez a legrövidebb hitvallás, hanem az, ami így hangzik, Jézus Krisztus. Az ő neve a legrövidebb hitvallás. Mert ezzel azt fogalmazzuk meg, hogy Jézus a Krisztus. Az a Jézus, akit ismerünk, ő a Krisztus. Mit vallunk meg ezzel? Ehhez tudnunk kell, hogy mit jelent az ő neve. Gondoljuk ezt most át itt még egyszer, mit jelent Jézus neve, mert ezzel egy hitvallást fogalmazunk már meg. Jézus Krisztus. A Jézus név az akkoriban elég gyakori volt, többen is viselték ezt a nevet, mint ahogy ma is vannak olyan emberek, főleg spanyol nyelvterületen, akit Jézusnak hívnak. Több Jézus élt és él ezen a világon. De azért nem véletlenül kapta ő ezt a nevet. Amikor az angyal Józsefnek az álmában megszólította őt, akkor azt mondta, hogy a te feleséged Mária fiút fog szülni, nevezd el Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét. A Jézus név azt jelenti, hogy szabadító. És azt is tudjuk, hogy a Bibliában minden név beszélő név, és Jézus esetén ez még inkább, még teljesebben így van. Jézus azért jött, hogy megszabadítsa az ő népét, és azért kapta ezt a nevet. Az Isten szabadítása ő. És ez a Jézus, a názáreti ásnak a fia, ő a Krisztus. A Krisztus szó az nem is egy név igazán, hanem egy méltóságjelző. Egy tisztségre utal. És ezt a nevet, ezt a szót, hogy Krisztus, ezt viszont senki más nem kaphatja meg. Nem kaphatta, és ma sem kaphatja meg ezen a világon. Csak egyedül ő. Csak egyedül, aki Betlehemben megszületett karácsonykor, és aztán Názáretben felnevelkedett. Ez a Jézus viselheti ezt a nevet, hogy Krisztus. Mert a Krisztus szó azt jelenti, héberül, hogy messiás. Magyarul pedig azt jelenti, hogy felkent. Bizonyára tudjuk ezt már, hogy az Ószövetségben három olyan tisztség volt, amire az embereket olajjal felkenték. Felkenték az embereket olajjal prófétának, főpapnak és királynak. Jézus is felkent. Csak az a nagy különbség, hogy őt nem emberek és nem olajjal kenték fel. Amikor megkezdte az ő nyilvános szolgálatát, bement a názáreti zsinagógába, és felolvasott Ézsaiás könyvéből egy részletet. És azt a részletet olvasta fel, amelyben így hangzik az Isten igéje, az Úr lelke van én rajtam, mivel hogy felkent engem. Elolvasta ezt a részt, és Lukács olyan szemléletesen írja le ezt, szinte előttünk van a kép, hogy összetekerte Jézus a tekercset, visszaadta a szolgának, és minden szem rászegeződött a zsinagógában. Mint hogyha azt írta volna Lukács, hogy még a légy rezdülését is, hangját is meg lehetett hallani, úgy figyeltek az emberek. És Jézus folytatta az ige hirdetést, az ige magyarázatát, és azzal kezdte, hogy ma teljesedett be ez az írás a ti fületek hallatára. Igen, én vagyok, akiről az ige beszél, én vagyok a felkent, akit az Isten felkent az ő lelkével. És az emberek, amikor ezt hallották, összenéztek, és azt kérdezgették egymástól, de hát ez nem az Ásnak a fia, Józsefnek a fia, hát hogy lehetne ez a messiás, hogy lehetne ez a Krisztus, az Istennek a felkentje. És kivitték a városból föl a hegyre a szakadékhoz, és le akarták onnan lökni, meg akarták ölni. Hát az a kérdés, hogy mi tudjuk-e azt, hogy ez a Jézus a Krisztus. A zsidókhoz írt levélből olvastam fel azt az ige szakaszt, amivel kapcsolatban hangzik az Isten üzenete. A zsidókhoz írt levelet most kezdtük el olvasni a Bibliaolvasó kalauz szerint, nemrég és a következő napokban, hetekben fogjuk majd olvasni, egészen pontosan az év legutolsó napjáig, akkor olvasok majd belőle az utolsó részt. Ez a levél Jézusról szól, Jézusról, mint Krisztusról, róla tett bizonyságot. Az a célja, hogy rámutasson, hogy Jézus a Krisztus. Az a célja, hogy rámutasson, hogy az, akit várunk, az a Jézus, ő a felkent, ő a messiás, akit az egész zsidóság várt. Igazán ez a bibliai könyv nem is egy levél, bár azt mondjuk, és így szoktuk emlegetni, ez egy ige hirdetés az egész, egy prédikáció, amely Jézus Krisztusról szól. Az eleje sem úgy kezdődik, hogy általában a levelek kezdődnek, nincsen bemutatkozás, mert nem is az a lényeg, hogy ki írta ezt a levelet, nem is tudjuk pontosan, hogy ki írta ezt a levelet, nincsen címzés, mert bár elsősorban a zsidóságnak szól, de mindannyiunknak szól, akik olvassuk azóta is ezt a levelet, ez egy ige hirdetés. És úgy kezdődik ez a szakasz, ez a levél azzal a szakasszal, amit felolvastam, hogy egy gyönyörű Krisztus himnuszt találunk az elején. Krisztusról szóló himnuszt, amelyből találunk még máshol is az Új Szövetségben. Nem szerepel benne a Krisztus név, de mégis Jézusról szól, Jézusról beszél, mint Krisztusról, és azt akarja a szerző, hogy aztán az egész levelet ennek a himnusznak, ennek a bizonyságtételnek a fényében olvassuk. Hadd olvassam most föl még egyszer ezt a bizonyságtételt. Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz, a proféták által, ezekben a végső időkben a fiú által szól hozzánk, akit örökösévé tett mindennek, aki által a világot teremtette, ő Isten dicsőségének a kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget, aki miután minket bűneinktől megtisztított, a mennyei felség jobbjára ült, annyival feljebb való az angyaloknál, amennyivel külön nevet örökölt náluk. Ez a hitvallás azért hosszabb, mint Jézus Krisztus neve. És mégis az eredeti szövegben ez a négy igevers, amit most így elég hosszan azért felolvastam, egyetlen egy mondat. Mert a szerző egy lélegzetre mondja el azt, amit a legfontosabbnak tart Jézusról. És nem akarja elválasztani, mert ez az összes gondolat összetartozik, és mindegyik egyetlen személyre vonatkozik. Nem szerepel benne a Krisztus szó. Mégis, hogyha megfigyeljük, és számomra ez nagy felfedezés volt, amikor olvastam ezt az ige szakaszt, mégis arról a három tisztségről beszél, amit Jézus Krisztus viselt. Mert arról beszél ez a szakasz, hogy Jézus próféta, főpap és király. Próféta, főpap és király. Figyeljünk most röviden ezekre a fogalmakra, amik talán nagyon távol állnak tőlünk 21. századi emberektől. Próféta. Hol vannak próféták? Talán vannak ma is önjelölt próféták, akik elmondják, hogy mire várhatunk, mi lesz a jövőben, bár prófétáknak nem is ez az elsődleges feladatuk, erről majd lesz szó. Főpap. Hát a mi felekezetünkben ugye nincsenek főpapok, sőt igazán a szó eredeti értelmében papok sincsenek. Azok, akik a gyülekezetek élén állnak, református lelkészként és a szószékről hirdetik Isten igéjét, ők elsősorban lelki pásztorok, és nem papok a szónak az eredeti értelmében. Király. Magyarországon már régen nincsen királyság, és ahol még van más országokban, ott is inkább jelképes. Jézus Krisztus mégis betöltötte, és betölti ma is mind a három tisztséget. Betölti nagyon is jelenvalóan, nagyon is aktuálisan, nagyon is érzékelhetően, és mindannyiunk számára nagyon is személyesen. Először tehát arról, hogy Jézus próféta, mégpedig a legfőbb próféta. Ezt olvastuk, miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz, a próféták által, ezekben a végső időkben a fiú által szól hozzánk. Mi volt a próféták feladata az Ószövetségben? Az, hogy hirdessék Isten igéjét. Az, hogy elmondják azt, amit Isten üzen az embereknek. Jézus is hirdette Isten szavát. Hirdette Isten igéjét. De ő nem csak hirdette Isten szavát, hanem maga, ő maga volt az ige. Kezdetben volt az ige, olvassuk János evangélium elején, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. És aztán hozzáteszi, hogy az ige testé lett. Ez történt karácsonykor. Isten igéje Jézusban testé lett. Ő nem csak hirdette az igét, hanem ő maga volt az ige. És aztán arról is olvasunk itt a levélben, hogy ő az, aki örökösévé tett mindennek, aki által a világot teremtette, ő az Isten képmása, és szavával hordozza a mindenséget. Az Isten megteremtette a szavával ezt a világot, azt mondta, hogy legyen, és lett, de Jézus Krisztus által teremtette meg ezt a világot. És aztán nem csak megteremtette, hanem Jézus Krisztus által hatalmas szavával most is hordozza ezt a világ mindenséget. Jézus a legfőbb próféta, ő az Isten szava hozzánk, és ezért nincs szükség arra, hogy újabb kijelentést kapjunk, mint amit kaptunk már, ezért nem tehetjük meg azt, hogy elveszünk abból, amit hallottunk, vagy hozzá akarunk tenni valamit. Amikor Jézust várjuk, akkor Isten igéjére várunk. Amikor Isten igéjét olvassuk, vagy halljuk, hallgatjuk, akkor Jézussal találkozunk. Az igével, aki teremt, fenntart, aki képes ezt a világot nem csak megteremteni, hanem fenntartani, és nem csak ezt a világot, hanem a te világodat is. A te világodat és az én világomat is képes fenntartani, képes átformálni. Képes arra, hogy prófétai szavával feltárja a jelent, elmondja az elmondhatatlant, megfogalmazza azt, amit te magad talán nem tudnál, vagy nem is akarsz megfogalmazni, elmondja az ő prófétai szavával az isteni megoldást, megmutatja az utat a számunkra. Ennek a szónak olyan ereje van, ami falakat tud ledönteni. Olyan ereje van, ami ajtókat tud kinyitni, vagy éppen ajtókat tud bezárni. Ennek az igének, ennek a szónak, a prófétai szónak, Jézus Krisztus szavának olyan ereje van, ami akkor is megmarad, amikor az emberi szó, minden emberi szó már elvesztette az erejét. Jézus Krisztus szól hozzánk prófétaként, és az ő szava vigasztal, erőt ad, bátorít, felemel, és mindig azt adja, amire éppen szükségünk van. Erre a Jézusra várunk-e? Arra a Jézusra, aki próféta, aki az igéjével hordozza a világ mindenséget, és hordozza a te életedet is. Másodszor Jézus főpap. Mert azt olvassuk, hogy minket bűneinktől megtisztított. Mi volt a főpapok feladata az Ószövetségben? Az, hogy a nép bűneiért áldozatot mutassanak be, vágjanak le egy állatot, és aztán így kérjék az Isten bocsánatát. Jézus Krisztus is bemutatta az áldozatot, csak hogy ő nem csak bemutatta ezt az áldozatot, hanem ő maga volt az áldozat. Ő önmagát adta odaértünk. Ezért nem kell megismételni, ezért szoktuk mondani, hogy az ő áldozata egyszeri és tökéletes áldozat. Egyszer és mindenkorra megtisztított a bűneinkből. A te bűneidtől és az én bűneimtől. Ott a kereszten elszenvedte a büntetést, és ezért most már semmi sincs, ami elválaszthat Istentől. Hogyha én elfogadtam ezt az áldozatot, akkor szabad lehetek, akkor tiszta lehetek. Akkor nem kell, hogy a bűneim határozzanak meg. Nem kell, hogy Istentől bármi is elválasszon. Nem kell, hogy azok a bűnök, amiket Isten már régen megbocsátott ott a kereszten, hogy én még mindig azokra figyeljek. Mert Isten Jézus Krisztusban megtisztított minket, így múlt időben. Megtisztított azoktól a bűnöktől, amiket már elkövettünk, és azoktól is, amiket még el fogunk követni, hogyha mi elfogadjuk ezt a bűnbocsánatot. Ezt tette Jézus ott, és amikor elhangzott a kereszten, hogy elvégeztetett, akkor ő ezt végezte el főpapként. De az elvégeztetett szó elhangzott, az ő munkája mégsem fejeződött le. Mert ő főpapként most is szolgál nekünk. Hogyan? Úgy, hogy közben járunk. Ott a mennyben imádkozik értünk. Nem tudom, hogy belegondoltunk-e már ebbe igazán, hogy Jézus Krisztus ma is, most is, ebben a pillanatban is folyamatosan imádkozik, érted? És imádkozik értem. Azért, hogy ott maradhassunk Isten közelében. Azért, hogy ne szakadjunk el tőle. És ez a főpap, és erről beszél a zsidókhoz írt levél a legrészletesebben és legbővebben, hogy mit jelent az, hogy Jézus főpap, elmondja, hogy ez a főpap olyan, aki meg tud indulni a mi erőtlenségeinken, aki látja a mi kísértéseinket. Azért, mert ő is végigjárta az utat, mindent elszenvedett, amit mi elszenvedhetünk, és ezért nagyon pontosan tudja, hogy miben vagyunk, nagyon pontosan tudja, hogy miken kell átmennünk. Ilyen főpapunk van, akihez fordulhatunk, mert ő kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. Erre a Jézusra várunk. Arra a Jézusra, aki főpap, és főpapként önmagát áldozta értünk, és azóta pedig folyamatosan imádkozik értünk. Harmadszor pedig Jézus király. Jézus királyként uralkodik, miután minket megszabadított a bűneinktől, a mennyei felség jobbjára ült, annyival feljebb való az angyaloknál, amennyivel külön nevet örökölt náluk. Jézus királyként uralkodik, ő a királyok királya és az uraknak ura. És ez azt jelenti, hogy ahogy itt a fejezetben még később is olvassuk, hogy még az ellenségei is ott vannak az ő lábai zsámolyaként, ez azt jelenti, hogy nincsen senki és semmi, ami nála hatalmasabb lenne. Ez azt jelenti, hogy semmilyen hatalomnak nem vagyunk kiszolgáltatva. Sem látható, sem láthatatlan hatalomnak, sem földi, sem éhi hatalomnak nem vagyunk kiszolgáltatva. Olyan sokan akarnak itt ezen a világon királyok lenni, akár a szó szerinti értelemben, akár átvitt értelemben, Ez az ország sokat szenvedett attól, hogy voltak, akik királyként kihasználták ezt a helyzetüket, és nem az országgal foglalkoztak, hanem a saját érdekeikkel. Előfordulhat egy munkahelyen, hogy valaki a beosztottai fölött uralkodni akar, és ami talán a legszörnyűbb, hogy egy családban is lehet ilyen, hogy valaki a többiek fölött királynak mondja magát, és visszaél ezzel a hatalmával, és kihasználja a családtagjait. Hogyha szenvedünk emiatt, akkor gondoljunk mindig arra, hogy nekünk nagyobb királyunk van. És gondoljunk arra is, hogy nagyobb királyunk van, amikor a láthatatlan erő, ennek a világnak az ura, a sötétség fejedelme akar királyként uralkodni rajtunk. Mert Jézus Krisztus legyőzte ezt a hatalmasságot, a sötétség fejedelmét is. És most már csak az a kérdés ezzel kapcsolatban, hogy vajon a mi életünkben Jézus királyként uralkodik-e. Majdnem, hogy azt mondhatnám, hogy ha mi nem fogadjuk előtt királynak, akkor igazából mindegy, hogy ő az egész világ mindenségen uralkodik-e, vagy nem. Persze nem mindegy, de igazán akkor fogjuk átélni, hogy ő uralkodik, hogyha mi beengedjük őt. Jézus Krisztus áll az ajtó előtt, kopogtat, és várja, hogy beengedjük. A király, a királyok királya kopogtat az ajtón, és mi várakoztatjuk. És azt mondjuk neki, hogy mondjuk, hogy te vagy a név, a jel, milyen szégyen, hogy te legyél az, akinek várni kell, hogy a királyok királyának kelljen várnia. Mert mi nem akarjuk átadni azt a bizonyos trónszéket az életünkben. Mi akarunk királyok lenni a saját életünkben, és nem engedjük, hogy ő legyen az. Erre a Jézusra várunk, aki királyként uralkodik ma is, és aki megvéd és oltalmaz bennünket ott a mennyben. Igen, erre a Jézusra várhatunk, Krisztusra várhatunk, a legfőbb prófétára, a főpapra, a királyra várunk. Olyan jó lenne, hogyha tudnánk igazán azt, hogy kire várunk, ha tudnánk igazán azt, hogy erre a Jézus Krisztusra várunk. Olyan jó lenne, hogyha Pál apostollal együtt meg tudnánk vallani, hogy megragadott engem a Krisztus, megragadott engem ő, megragad, mert ő most is jön, és átélhetjük, hogy amikor várunk rá, akkor ő már itt van, és megragad bennünket. Megragad, mint egy fuldoklót, és kiemel bennünket az életünk viharos tengeréből, a hullámokból. Ez történik az úrvacsorában is, minden egyes úrvacsorában, hogy Jézus Krisztus adja az ő igéjét, látható módon is adja az ő igéjét, megtisztít bennünket a bűneinktől, mert ő főpap, és királyként pedig megőriz és megtart. Így jöjjünk az úrasztalához, mert akit várunk, ő maga az, aki vár bennünket. És hogyha kérdez, ha bennünket is kérdez, akkor tudjunk őszintén, tiszta szívből válaszolni neki, hát te kinek mondasz engem? Tudjuk válaszolni Péterrel együtt azt, te vagy a Krisztus.
Amen.
Úr Jézus Krisztus, olyan sokszor átéltük már, hogy a te igéd élő és ható, hogy te prófétaként szólsz hozzánk, és prófétaként rendezed az életünket. Olyan sokszor átéltük már azt, hogy te megtisztítottál bennünket, hogy hoztad a bűnbocsánat hatalmas ajándékát. És olyan sokszor átéltük már, hogy neked hatalmad van minden fölött. Átéltük már olyan sokszor, hogy neked az is lehetséges, ami embereknek lehetetlen. És mi mégis sokszor kételkedünk. Sokszor nem is tudjuk azt, hogy rád várunk arra Jézusra, aki Krisztus, aki felkent, és aki arra vár, hogy betölthesse az életünket. Így kérünk, hogy legyél jelen a mi várakozásunkban, legyél jelen a mi életünkben, a mi adventünkben, és az, hogy tudjuk igazán, és átérezzük, hogy ki is vagy te a mi számunkra, hogy te személyesen ismert bennünket, és te személyesen tartod a kezedben az életünket, az életünknek minden egyes percét, minden egyes pillanatát. Ezt szeretném most megköszönni neked, és azt is, hogy te vagy az, aki által eljuthatunk az élő Istenhez. Köszönjük, hogy eljuthatunk általad, és köszönjük, hogy általad szólíthatjuk meg őt, úgy, ahogy tanítottál is bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mi mindennapi kenyerünket add meg népünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és úgy hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem az adakozást a testvérek számára, és azt is, hogy a felsejpénzünk egy része majd a gyermekek karácsonyát, az ő neki készített csomagokat támogatja. Ezzel kapcsolatban hirdetem azt, hogy 19-én, tehát két hét múlva vasárnap a délelőtti istentisztelet keretében karácsony ünnepséget tartunk gyermekek szolgálatával, műsorával, hogy készüljünk erre szeretettel és várakozással, és a jelenlétünkkel is tiszteljük meg őket is, meg természetesen az élő Isten ezen a vasárnapon is, tehát 19-én ugyanígy reggel 9 órakor találkozhatunk, karácsony ünnepséget tartunk itt az Árpádföldi templomban. Hirdetem az iratterjesztés szolgálatát ismét, és most azért különösen hangsúlyosan, mert nagyon sok új könyvet sikerült beszereznünk az eddigieken kívül. A továbbra is kapható a bibliaolvasó kalauzok és a fali naptárak, és ezen kívül nagyon széles választékban, ugye így szokták, de tényleg így van, az egész asztal beborítja hátul a gyülekezeti teremben a könyvek. Voltak, akik már éltek is a lehetőséggel istentisztelet előtt, de lehet utána is, sőt, várunk szeretettel mindenkit. Amit különösen ilyenkor lehet ajánlani, egyrészt a karácsonyi képeslapok, igéskártyák, másrészt a jövő évre szóló áhítatos könyvek, talán ismerjük Spurgeonnek az Isten ígéreteinek tárháza című nagyon-nagyon jó könyvet, amely minden napra egy rövid ígéretet adhat a számunkra. Van még egy másik is, a mindennapi kenyerünk, amely 3 rövid kis igét tartalmaz, minden napra vonatkozóan. Nézzünk bele, és hogyha úgy gondoljuk, nagyon nagy segítséget jelenthet ez a hétköznapokban is, mert nem csak vasárnap szól arról, hogy az Isten igéjével találkozunk. Hirdetem azt, hogy a Mátyásföldi gyülekezetben holnap 19 órától dolgozók bibliaórája lesz. Erre is szeretettel várnak mindenkit, aki érdeklődik. Ezen kívül, ezt kellett volna előbb mondanom időben, hogy ma délután, igen, tehát ma délután 5 órakor a Mátyásföldi templomban gitáros istentisztelet lesz, ahol egy elsőéves teológus hallgató, Ablonci Áron fog szolgálni. És utoljára, de egyáltalán nem utolsó sorban hirdetem azt, hogy a hónap első vasárnapján megterítettük az úrasztalát, és az Úr Jézus Krisztus az, aki vár bennünket ma is ehhez az asztalhoz, önmagát adja, és mindazt, amiről hallhattunk az ige hirdetésben. Az igére válaszolva, de egyben már az úrvacsorára készülve adventi énekünket, a 312. énekünket keressük meg, és ennek a 3.-4. versét énekünk. 312. énekünk 4. versében majd azt fogjuk kérni, hogy ő jöjjön be a szívünkbe, ha bár szegény a szállás, de mindörökre hálás, úgy áldja Krisztusát. És a 3. verset pedig úgy kezdődik, az Úr elé, ha tárod a szív alázatát, őt nem hiába várod, betér hozzád, megáld.